Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 185. dicséretünket. A 353. dicséretünk első és második versét. Aki így szól, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott voltam, és íme élek örökön örökké. Amen. Isten igéjét olvasom, ahogy írva található az első korintusi levélben, a 15. fejezetben, az 50. verstől az 58. versig terjedő szakaszban eképpen. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A roblandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk megfogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy megtapasztalhatjuk most, hogy ahol a te nevedben jövünk össze, ott vagy közöttünk. És köszönjük ezt neked, hiszen mindannyiunknak szükségünk van rád. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem a kereszten ért véget az utad. Hogyha a halálban maradtál volna, akkor mi is ott maradtunk volna örökre. És áldunk téged most azért, hogy nem így történt. Add, hogy valóság lehessen az életünkben az, amit énekeltünk is, hogy örvendezzünk és vigadjunk, mert te vagy a vigaszunk. Szentlélek Isten, kérünk, hogy most te légy itt közöttünk, és erősítsd meg a hitünket. Hogyha a kételkedés van a szívünkben, akkor te adj bizonyosságot, és te változtasd ezt hitté, és reménységé, hogy tudjuk azt, hogy te élsz, és ezért mi is élhetünk. Szent Háromság Isten, kérünk, hogy változtasd meg most a mi szívünket, hogy a bút, a nyomorúságot, a gyászt, az elkeseredést felválthassa bennünk a tőled jövő öröm és bizonyosság. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük 161. dicséretünk első versét. Az ő szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, az első Korintusi levél 15. fejezetében, az 58. versben. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Kedves testvéreim! Az imént felolvasott igeszakaszban Pál a korintusi gyülekezethez szól, és a feltámadásról tanítja őket. Erre a tanításra szükség volt, mert a korintusi gyülekezetben egyrészt voltak olyanok, akik nem tudták elfogadni ezt a tanítást, és kételkedtek benne. Voltak olyanok is, akik rosszul értelmezték ezt. Kérdés számunkra az, hogy bennünk nincsen ilyen kétség a feltámadással kapcsolatban. Valóban el tudjuk-e ezt hinni és elfogadni, hogy ez igaz és megtörtént? Ezért az első korintusi levélnek ez a fejezete most hozzánk is szól a mi gyülekezetünkhöz is. Ez a leírás, aminek a végét olvastam fel, igen hosszú és részletes. Pál először Jézus Krisztus feltámadásáról szól, hiszen ez történt meg először, és ez az, ami a legnagyobb jelentőséggel bír, ez az, ami értelmet ad az egész fejezetnek, hiszen Krisztus az ő feltámadásával magán a halálon győzedelmeskedett. Az Ószövetségben is olvassunk Isten ígéretéről ezzel kapcsolatban, hogy Krisztus véget fog vetni a halálnak örökre. Le fogja törölni Isten a könnyet minden arcról. Ez az Ószövetségi ígéret az, ami beteljesedett most Krisztusban. Az, hogy Isten Krisztus kivált bennünket a holtak hazájából, és megvált a haláltól, nem leszünk többi a halál uralma alatt. Arról is olvasunk, hogy a halál fullánkja eltűnik majd. Hogy mi a halál fullánkja, ezt is felolvastam. Ez maga a bűn, ami minden nap erőt vesz rajtunk. Amiről talán nem is tudunk, de Isten törvényéből ismerjük ezt. És bűneinknek a következménye az a halál, amiben vagyunk, és ezért ez nem elhanyagolható és lebecsülhető dolog. Viszont nekünk van reménységünk abban, hogy ez már legyőzettetett, és Jézus az, aki győzelmet aratott felette, mert ővé a végső győzelem, és ő ezt már meg is tette azzal, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Arról is olvasunk, hogy feltámadásunk egy szempillantás alatt fog megtörténni. De egyben ez mégis egy folyamat, ami már a mostani életünkben is elkezdődik. Tehát nem csak a jövőre kell néznünk, hanem ez a jelen dolga is. A feltámadás folyamatára egy nagyon jó példa, amit Jézus hoz, amikor a maga földbe esik és elhal. Ez egy hosszú folyamat, aminek a végén a magból egy teljesen új növény lesz, ami aztán termést hoz. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Itt viszont a test és vér az nem feltétlenül ezt a testet kell, hogy jelentse, hanem az emberségünknek azt a meg nem változott részét, ami még a régihez tartozik, és nem az újhoz, amit Jézusban kaptunk. És ahogy életünk során folyamatosan változunk és formálódunk, úgy lesz ez a változás is az életünkben, ami elkezdődött, amit Isten visz végbe, és ami Krisztus eljövetelével be is fog teljesedni bennünk. Pál itt nem csak tanít ebben a fejezetben, hanem egyben lelki gondoz is. Nekünk is szükségünk van erre a lelki gondozásra, hiszen mi is nap mint nap szembesülünk a halállal. Az volt a célja Pálnak, hogy a korintusi gyülekezet meg tudjon birkózni a halálnak a tényével. Hogy arra irányítsa a figyelmüket, hogy a feltámadásban való hit az, aminek le kell győznie ezt a félelmet. És az utolsó mondat, amit pedig kiemeltem, az egy buzdítás, ami a gyülekezethez szól. Pál arról beszél, hogy ez a feltámadásban való hit az, aminek ki kell hatnia a jelenünkre is. Ez az, ami segít abban, hogy megváltozzunk viselkedésünkben, magatartásunkban, hozzáállásunkban, abban, hogy bízni tudjunk Istenben, hogy tudhassuk azt, hogy nekünk biztos váltságunk van. És a Jézus iránti szeretet kell, hogy indítson bennünket a munkálkodásra is, minden dologban. És ez az a két dolog is, amit most ki fogok emelni. Az egyik, hogy bízunk Istenben, mert ő megváltoztat bennünket. A másik pedig, hogy mindennapi feladatainkban a Jézusi szeretet legyen az, ami indít bennünket a munkára. Hogyha most a biztosságra gondolunk, akkor mi jut rögtön eszünkbe? Talán gondolhatunk itt a pénzre, a hatalomra, egy szimpatikus pozíció betöltésére, amit el akarunk érni, vagy a tudásra, arra, hogy tanuljunk, hogy elérjünk dolgokat, vagy gondolhatunk emberi tulajdonságainkra, mi az, amiben jók vagyunk, mi az, amire lehetőségünk van. Ezekkel azonban pusztán az a gond, hogy mindez elveszíthető és elmúlik, hiszen az életünk törékeny. És hogyha kiderül az életünkben, hogy van egy betegség, vagy történik egy baleset, esetleg bekövetkezik egy nem várt fordulat, akkor azzal szembesülünk, hogy minden, amiben ezelőtt bíztunk, az hiába való volt, és ezért semmivé vált. Az Ószövetségben sokszor olvasunk a hiába valóságról, főleg a Prédikátor könyvében. Az a hiába való, ami könnyű és mulandó, ami eltűnik, olyan, mintha nem is lett volna. Ezt mi is megtapasztalhatjuk, amikor sokat álmodozunk, tervezünk, készülődünk, dolgozunk, végezzük a munkánkat, elérünk sok mindent, és mégis ami biztosnak tűnt, az egyszer csak semmivé lesz. Viszont hogyha mindez hiába valóság, amiben emberileg lehet bízni, akkor miben bízhatunk? Az egyetlen biztos pont az életünkben az az ígéret, ami Istentől való. Az, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, és feltámadott a halálból, és általa mi is fel fogunk támadni. És ő az, aki a szívünket, a lelkünket, az indulatainkat, a bensőnket is megváltoztatja. És ez az, amiről tudhatjuk, hogy nem a mi kezünkben van, és ezért biztos, hanem jó és biztos helyen van, Isten kezében. Pál azt írja, hogy legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Tehát bízzatok Istenben. Ezt az Istenben való bizalmat egy érdekes példával tudnám szemléltetni, ami talán nem tökéletes, de egészen világos lehet számunkra. Az, hogy Isten megváltotta számunkra a jegyet az ő országába. De talán nem annyira jó kép ez, hogy megváltotta számunkra a jegyet, hiszen azt még elveszíthetjük. Jobb lenne inkább úgy fogalmazni, hogy ő leadta a nevünket a bejáratnál. És ebben a névsorban benne van a nevünk, akik előtt majd megnyílik ez az ajtó, és ezt senki sem veheti el tőlünk. Viszont ez pusztán arra vonatkozhat, hogy Jézus Krisztus által meg vagyunk váltva, de Isten ennél is többet tett. Feltámasztotta őt a halálból, és minket is fel fog támasztani, és meg fog változtatni. És ez az, amiben reménykedhetünk, és ez az, ami nem a mi kezünkben van, hanem Isten kezében, tehát biztos helyen. Az ige továbbá arra is bíztat minket, hogy legyünk tevékenyek és szorgalmasak a mindennapi munkánkban. És nem hiába való az, amit teszünk. Ezt olvastuk, feladozásotok nem hiába való az Úrban, és buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hogyha arra gondolunk, hogy miben vagyunk buzgók, mi az, amiben folyamatosan dolgozunk, mi az, ami miatt aggódunk, mi az, amivel építjük a jövőnket, amiben igyekszünk, hogy előre biztosítsuk a dolgainkat. Ezek azok, amiket úgy gondolunk, hogy a mi kezünkben van, de ez az egész azt okozza, hogy egyfajta teljesítménykényszer fog erőt venni rajtunk, és folyamatosan aggódni fogunk, és félni a jövő miatt. Viszont Pál arra hívja fel itt a figyelmet, hogy nem kell aggódnunk és félnünk a jövő miatt, hiszen a jövőnk Isten kezében van, és ez az, amit szem előtt kell tartanunk. És nem kell, hogy félelem legyen bennünk emiatt, mert biztos helyen van. És jelenünket sem kell arra pazarolnunk és arra fordítanunk, hogy folyamatosan csak a jövőre figyeljünk és aggódjunk. Hiszen a jövőnk már biztos. A feltámadás és az örök élet már biztos. És bízhatunk Istenben. És ezért nyugodtan és Istenben bízva végezhetjük a feladatainkat. Azonban van egy ellenkező véglet is, amiben eshetünk, ha arra gondolunk, hogy már biztosítva van minden, mert gondolhatjuk azt is, hogy már nincs értelme munkálkodni, hiszen a feltámadás biztos, Krisztus megváltott bennünket, viszont az a baj, hogyha így gondolkozunk, hogy nincs szükség a mi szolgálatunkra, a mi munkánkra, akkor az inkább kiábrándultság, mint Krisztusban való hit. Hiszen pont az iránta való szeretet az, és a neki való hála és engedelmesség az, ami arra kell, hogy indítson bennünket, hogy végezni tudjuk a munkánkat, a szolgálatunkat, a feladatainkat. És ez egy természetes következmény, ami abból következik, hogyha hiszünk Krisztus váltságában, akkor ezután a szolgálatunk is el fog indulni. És hogyha biztosak vagyunk ebben, hogy ő fel fog támadni, akkor tudni fogjuk azt, hogy van értelme a munkánknak. Hiszen az iránta való engedelmesség az, ami erre indít minket. És ezért lesz az, hogy a dolgaink nem lesznek hiába valók, hiszen nem a saját kezünkbe akarjuk venni a dolgainkat, hanem Istenre bízzuk azt. És amit teszünk, az olyan lesz, mint egy jól megfaragott kő, aminek Isten helyet talál és beépíti a házba, a megfelelő helyre. Van még egy híres történet Lutherről, akit egyszer megkérdezte, hogy mit tenne, hogyha megtudná, hogy holnap visszatér Krisztus. Erre az volt a válasza, hogy még ma elültetnék egy fát. Pál az, aki erre a nyugalomra, az ilyen nyugalomra és reménységre bíztatja a korintusiakat, és bíztat bennünket is. Hogy higgyük azt, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, és feltámadt a halálból. És legyen reménységünk abban, hogy általa mi is fel fogunk támadni, és örök életünk van. Ő az, aki megváltoztat bennünket. Bízzunk tehát Istenben, ebben az ígéretben. És az iránta való szeretet és engedelmesség legyen az, ami szorgalmassá tesz minket minden munkánkban és szolgálatunkban. Úgy legyen. Amen. Ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 353. dicséretünk 7. és 8. versét. Thank you. imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy kegyelmedből most szent lelked által szóltál hozzánk. Kérünk téged, hogy töltsd be életünket örömhíreddel, hogy minden napunk, minden percében tudhassuk, üdvösségünkben bízhatunk a feltámadott Úr Jézus Krisztusunk érdeméért. Kérünk téged, hogy az irántad való szeretet és engedelmesség legyen az, ami által végezhetjük itt a földi életünkben minden munkánkat és szolgálatunkat. Könyörgünk gyülekezetünkért, fiataljainkért és időseinkért, betegeinkért, azokért, akik otthon, és azokért, akik kórházban vannak. Te légy gyógyítójuk. Könyörgünk hozzád családjainkért, gyülekezetünk szolgálóért. Imádkozunk hozzád egyházunkért. Kérünk téged, hogy küldj munkásokat a te aratásodba, mert a munka sok, a munkás pedig oly kevés. Kérünk téged még a magányosokért. Légy segítsége azoknak, akik kísértésben vannak, és adj hitet és reményt az elcsüggetteknek. Ajándékozz meg őket a te békességeddel és örömöddel. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Most Kiki csendes imádságát mondja el az Úrnak. A mi Urunk Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Testvérek, megköszönjük Parna Edit teológus hallgató testvérünknek, gyülekezeti tagunknak szolgálatát. Isten áldjon és Isten őrizzen meg, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Tudjuk, hogy ez egyik legnehezebb feladat, otthon Isten igéjét hirdetni. Nem a szószékről, hanem amikor hazamegyünk, amikor majd megterítik az asztalt, amikor kanalazzuk a forró levest, akkor a legnehezebb. De higgyék el a testvérek, hogy az ige hirdetőnek is ugyanígy, hogyha hazaérkezik, ugyanez a szívszorítás, szeretet van az igében. Köszönjük a szolgálatot, Isten áldjon és őrizzen. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánjon kedves mindannyiótoknak. Szeretném megköszönni az elmúlt héten végzett munkát, a kertrendezést, köszönöm a sok segítséget itt Csobánkán is. Örömmel hirdetem, és egyben mindig fel is mutatom gyülekezeti újságunkat, áldás békesség újságunkat, szeretettel ajánljuk testvéreinknek. Az újságunk ingyenes, ha valaki a következő lap előállításához szeretne hozzájárulni, 700 forinttal teheti ezt. Örömmel hirdetem rajzpályázatunkat gyermekeinknek, óvodás, nagycsoportos kortól, általános iskola 4. osztályig szól, József történetei címmel. A tetszőleges technikájú rajzokat május 28-án lehet beadni a lelkészhivatalba. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására is. Ezen a héten, vasárnap, Póti testvéreink, mondhatom így, hogy a szokásos egyházmegyei női csendes napot szervezik meg. Várja a gyülekezetünk tagjait is, nem vagyunk magunkai címmel. A hét végén péntek, szombat és vasárnap gyülekezetünk számos kórusa Szilapra utazik, magam is elkísérem a kórust. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van. 2014. március 30-án életének 62. évében elhunyt Kucsorka László. Temetése 2014. április 24-én 14 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Kucsorka László testvérünk az Irmák otthonban élte életét és otthont el. Hirdetem a holnapi alkalmat, holnap 6 órától bibliaórán lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon és fél héttől bibliaolvasó kör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaórán lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaórán lesz Csobánkán és énekkari próba Pomázon. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórán lesz, teológus testvérünk tartja ezt az alkalmat. Szombaton 9 óra 30 perctől kiránduló körünk Homászt járja körül ebben az esztendőben, indulás a parókia elől, a Krisza dűlőtől indulnak a Szentetalent helyé. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon, közöttünk szolgál Sebestényné Jáger Orsona lelki pásztor testvérünk. Kedves testvérek, köszöntéssel érkeztek még gyülekezetünkbe. Pap Lászlóné nagytiszteletű asszony a következő ígével köszönti a gyülekezetet. Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Kívánom, hogy ez az isteni akarat szerinti jó teljesedjék be mindkét gyülekezet tagjainak életében. Szeretettel köszöntök mindenkit, áldott ünnepet, Pap Lászlóné. A Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára a generális konvent elnöksége husvéti körlevelet küldött ki. Ő él és minket éltet. Ünneplő testvéreink! Sokan sokféleképpen várjuk a húsvétot. Vannak közöttünk, akik hálaadással ünnepelnek, mert betegségeikből gyógyultak, és a halál ezúttal üres kézzel támozott. Vannak, akik még szenvednek, de reménységgel imádkoznak, mert bennünk is készelődik a csoda. Vagyunk sokan, akik hosszú ideje figyelemmel kísérjük, hogy Istenünk miként teremti türelmes rendet, rendjét a káoszban és ebben a világban, ahol a halál még mindig uralkodó hatalom kíván maradni. A halált támogató erők bizonyítási kényszerből kitűnőre is gáznak összefogásból, hiszen el nem viselhetik, hogy az első húsvét hajnalára döntő csatában veszítsenek. Szeretett testvéreink! Felelősségünk és lelkiismeretünk kötelez bennünket, hogy Krisztus Jézusban elnyert látást és hitet fele barátainkkal, kétkedőkkel, hitetlenekkel megosszunk. Rajtunk nem múlhat, hogy környezetünkben valaki ne hallana Krisztus feltámadásáról, a halál legyőzéséről, a kaotikus világ megítéléséről. Isten gyermekei birtokolják a tudást, amelyel saját és társaik részére értelmezni fogják a megújított életet, amelynek alapköve Krisztus. Ugyanakkor példát mutatnak a megújított élet gyakorlására nézve, amelynek hajtó ereje a vissza nem tartott hit, mely a hűségeseknek ajándéka. Mi vagyunk Isten gyermekei, akik rábízta Isten ezt a feladatot. Én és te. Közösen vagyunk azok, akik értelmezzük és gyakoroljuk az új életet. Reménységben fáradhatatlan testvéreink. Nem feledhetjük Isten szolgáló, egyházépítő munkánk során, hogy hiányosságainkat bőven kipótolja a kegyelem Ura. Ő ott van, sőt ott áll velünk, amint azt a Szentírás is igazolja is. Az Ószövetség szenvedője Jób így kiált fel, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Jób akkor ismeri fel ezt a századokra előremutató tényt, amikor kortársai még azon töprengenek, hogy Isten miként részese a világ bonyodalmainak, miként nem avatkozik bele a jelen igazság követelő igényébe. Isten pedig kezébe veszi alkalmas időben Jób sorsát, azaz megváltja és megszenteli. Az új szövetség is szól a háttérben látható módon álló dicsőséges hatalomról, István diakonus éppen a halálig elfajuló kínosztatása közben Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől állt. Jó barátait, István kínzóit, az álló, tehát a mozdulásra elszánt Isten, a cselekvő Krisztus rettenetesen idegesítette. A hitetlen világot a húsvét idegesíti. A mi hívő hitvallásunk, hogy szeretettel hirdessük a feltámadás csodáját és az ebből származó csodák sorozatát. Magyar nemzetünk minden tagja, Magyar Református Egyházunk és minden földön élő református keresztjén más testvérrel együtt legyen részese a feltámadás csodájának és annak a csodának, hogy bizonságtételére hallgatnak a környezetében, és ott boldogulnak is majd az emberek. 2014 húsvétján, testvéri köszöntéssel, a generális komment kérdésére.
Húsvéti Isten tiszteletünk végén énekeljük el 447. dicséretünket. És munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.